Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Tiszteletem, hölgyeim és uraim! A szerkesztő műsorvezető Kis Robert Rihárd vagyok. Ha Olaszországba utaznak ezen a nyáron, és szeretnék megnézni a pízai fejletoronyot, akkor azért arra ügyeljenek, hogy mindenképpen időbe kora reggel érkezzenek. Mi délfelé próbálkoztunk súl hétvégén, úgyhogy csak másnapra jutott hely. Néha egy-két nap is előre betelik, úgyhogy csak az esti órák jelentenek kivételt. Ez azonban másfajta élmény, hiszen ilyenkor a kivilágított város lehet látni, és az másmilyen, mint amikor nappal minden szinte hatalmas területig egészen a tengerig el lehet látni. Mielőtt nekiindulunk, a 294 lépcső megmászásának minden táskát, hátizsákot el kell helyezni egy zárható szekrényben. 12 éven aluliak elméletileg nem mehetnek fel a toronyba, az idősebb gyerekek is csak szülői felügyelettel. Ez azért van, mert a márvány lépcsőket annyira letaposták az idők folyamán, hogy lefelé lejtenek, és iszonyúan csúsznak, úgyhogy nagy a baleset veszély. A lépcsőkön folyamatosan kell haladni, jobb oldalon kapaszkodhatunk a tömör falba. A különböző szintek ablakain ugyan ki lehetne nézni, de hivatalosan csak a tetőn szabad megállni, ezt persze senki se tartja be. Egyrészt azért, mert mindenki kíváncsi már, hogy ja Istenem, eljutottam végre egy szintre, ugyan milyen lehet a kilátás. Másik okból pedig alig kap már az ember levegőt, és hogy ne fulladjunk meg, célszerű egy kicsit megállni. A torony legfelső szintje a kilátó, két látogatható részből áll. Bármelyiket választjuk, panoráma csodás, csak arra kell vigyázni, amikor harangozni kezdenek, ugyanis nincsen jel, csak egyszerűen megszólal a harang, és jó magam a fülem, azonnal befogtam, fejemet meg a lábam közé szorítottam, és így is szinte szédültem az iszonyatos kongástól. A ferde harangtorony mellett található Pisa másik két kihagyhatatlan látnivalója, a dóm, amelybe csak hosszú nadrágban és fedett vállakkal lehet belépni, és a baptisztérium, vagyis a keresztelő kápolna. Az olasz kisváros hangulatát azonban akkor érezzük át igazán, hogyha a belvárosban a folyóparton sétálgatunk, és betérünk egy pizzériába, vagy egy fantasztikus kis kávézóban elfogyasztunk egy kapucsinót. Ha valaki Toszkánában megpróbál képeslapot venni, akkor láthatja majd a Firenzei dómot az egyik lapon, a másikon láthatja a pizai ferdedoronyot, és a harmadikon szinte biztos, hogy olyan képeslapot talál, amely a Sienai főteret ábrázolja. A kör alakú, egyszerre a középkort és a modern olasz stílust ötvöző tér messze földön híres. Már csak azért is érdemes elmenni Sienába, hogy jöjjünk egy sétát a világ egyik legcsodálatosabb főterén. Egy turisztikai prospektusban azt olvastam, hogy a brüsszeli Grand Place a legcsodálatosabb városközpont a világon. Én nagyon sokat voltam Brüsszelben is, Siennában is, és azt hiszem, hogy magam részéről inkább az olasz városra szavazok. Évente kétszer megrendezik a városban paliót, vagyis a lovas versenyt. Nem csak a veszélyes mutatványok érdekesek, hanem maga a díszítés. Szinte időutazáson veszünk részt, és visszarepülünk a reneszánsz kor leghangulatosabb időszakába. Persze, hogyha Olaszországban szeretnének egy kicsit a Toszkán területen, a tengerparton pihenni, akkor nem azt tanácsolom, hogy mondjuk Pisa környékén foglaljanak helyet, hanem egy kicsit távolabb, nem sokkal, menjenek el Viareggióba. Persze azt tudni kell, hogy a toszkánai és általában az olasz szállodák szerintem nem érik el az új törökországi, tájföldi, kínai vagy afrikai szállodák színvonalát. A kínaiak sokkal újabb, sokkal modernebb, sokkal szebb szállodákat építenek. A hotelek a toszkánai területen legalább 40-50 éves, és ennek megfelelően patinás, ugyan nagyon szép neveket tudtak kitalálni, nagyon szép és sok csillagjuk van, de a berendezések elavultak, a szobák elrendezése egyszerűen idejét múlt. Ráadásul az ellátás sem az üdülőparadicsomok megszokott bőséges választékát idézi. Ezzel együtt az olasz specialitások kedvelői nem fognak csalódni, ráadásul kiválóak a toszkánai borok. A tengerparti rész közül azt kereshetik fel a vendégek, amelyiknek a szállodával szerződése van. Ha máshova mennek, fizetni kell. Tehát nem tudnak csak egyszerűen lemenni a tengerpartra, hanem vagy fizetni kell, vagy pedig egy ilyen kis vouchert kell kérni a szállodában, hogy a szabad tengerparti szakaszt felkereshessék, ami a szállodához tartozik. A nyugágy így is pénzbe kerül. A tenger egészen szeptemberig kellemes, de a homok nem mindenhol szép. Ráadásul hétvégén óriási a zsúfoltság. Viareggio az egyik legismertebb üdülőváros Olaszországban. Utcái minden nyári este tolong a tömeg. Hogyha húznánk egy vonat, a körülbelül azonos szélességi körön fekszik, mint ugye másik oldalon az adriai üdülőparadicsomok Bibione, Katolika és társai, Viareggio mindenesetre egy kicsit elegánsabb azért, de az autók itt is arra szólnak, parkolóhelyet kapni szinte lehetetlen, ráadásul a szállodákhoz nem tartozik parkoló. így az autóval érkezőknek sokszor több kilométernyire kell leparkolniuk a hoteltől. Még be is fizetni kell a parkolásért, ezt soha ne feledjék, különben nagyon kemény büntetésre számíthatnak, na meg arra, hogy majd mindenféle nagyon-nagyon messze lévő különböző helyről vissza kell hozni az autót, és itt is iszonyú pénzeket kérnek el ezért. A tengerparti sétányon egymást érik az elegáns üzletek Viareggio-ban. Minden viszonylag drága, de a legnevesebb divatházak termékeit is megtalálják. Valamennyi üzlet csillog-villog, nagyon nehéz ellenállni a csábításnak, talán nem is muszáj, ugyanis az itt vásárolt cipőket és ruhákat azért bátran lehet viselni az otthoni koktélpartin, mert nem fog lekopni a márkajelzés. A toszkán városokban egymást érik az éttermek. Az olasz pizzát feltétlenül próbálják ki, és mindenképpen kóstolják meg a borokat. A tradicionális helyi éttermekben a vacsora kis falatkákkal kezdődik, majd adnak ilyen kis hosszú pálcikát, ezt lehet csemegézni, aztán jön a saláta, hozzá pástétom és olívaolaj a spiritós. A főétel nagyon sokszor finoman kielkészített borjúhús. A legegyszerűbb kocsival Magyarországról Ausztrián át utazni, nagyon gyors az út, de mindenképpen vegyenek autópályamatricát. Villachnál érdemes átlépni a határt, az osztrák-olasz határt, majd Udinén keresztül le lehet menni Velence magasságáig. Itt akár meg is lehet pihenni, megcsodálni a lagunák városát. Ezt követően a Padova felé indulhatnak tovább, itt érdemes megállni, gyönyörű Padovának a központja, elképesztő a park, és mindenhol lehet vallási jelekért kapni, hiszen Padovában született Szent Antal. Padovától újabb autópálya szakasz vezet Bolognáig. Bologna hatalmas iparváros. Az egészet bejártam, hogy lássak valami nagyon izgalmasra, de számomra nem tűnt túl látványosnak, úgyhogy ha Bolognát kihagyják, akkor szerintem azért olyan nagy dolgot nem veszítenek. Minden esetre tovább haladva hamarosan elérik Firenzét, Toszkána szívét, amely nem tengerparti város, úgyhogy ha víz közelben van a szállásról, akkor menjenek tovább Píza irányába, és akkor ittnek a híres üdülő településeket, hogyha nem foglaltak hotelt, akkor pedig itt szinte biztos, hogy valahol azért akad egy szállás. A tengerparti szállodákból nagyon könnyen elérhető minden, Olaszországban tökéletes az autópálya hálózat. Bár itt is vannak dugók, de ezek ahhoz képest néha, amikor Valasvölgyből vagy Szentendréről bejön Budapestre, nem veszélyesek. Ha valaki repülővel érkezik Firenzébe, vagy mondjuk a Malév járatával esetleg Milánóba, akkor autót is bérelhet, enélkül nehéz közlekedni, a taxi viszont. Láttam olyan kölcsönzőt, ahol Ferrarit, Lamborghinit és más sportcsodákat kínálnak a leendő bérlőknek, persze igencsak borsos áron. Lehet busszal is Toszkánába utazni, de ilyenkor minden esetben a szervezett nyaralást javaslom, amikor több nevezetességet is meg lehet tekinteni 3-4 nap alatt.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Velence azt hiszem, hogy nagyon-nagyon kedvelt város a magyar turisták körében, könnyen el lehet érni, és hogyha valaki a horvát tengerparton pihen, akkor akár hajóval is kirándulhat ide. Ez sem rossz megoldás, de valójában már azért 7-8 óra alatt el lehet ide jutni autóval, és mindenképpen próbálják ki a gondolát. Jó magam, legalább 10 percig alkudoztam a gondolással, rutinos vendég voltam, és végül 10 000 forintnak megfelelő összegbe került a romantikus csónakázás grátiszén. Persze a turisták közlekedési eszköznek választhatják a vízibuszt is. Ez elméletileg olcsó, gyakorlatilag soha nem nézik, van-e érvényes jegyünk, persze ez nem azt jelenti, hogy ilyesmire csábítanám önöket. Autóval nem lehet behajtani a velencei óvárosba, a kocsit kint kell hagyni a Piazza Roma, amelyik parkolóházában. Nem érdemes azzal próbálkozni, hogy valahol az út szélén majd parkolunk ingyen, mert biztos, hogy elvontatják az autót még a kukoricás mellől is. A parkolóházban egyetlen dologra kell figyelni, arra, hogy szóban közlik, hányadik emeletre állhatunk. Ha nem értjük, akkor mindig a legfelső szintre kell parkolni, mert azért sosem szólnak. A velencei óváros szállodai drágák, és előre kell helyet foglalni, különben hotelről hotelre járva húzhatjuk magunk után bőröndünket a macskaköveken, ugyanis hétvégén sokszor telt ház van. Ha nincs foglalásunk, akkor ne a velencei óvárosban, hanem inkább korábban az autópálya mellett keresünk szállást. Velencében a legfontosabb látnivalók ugye a Rialto híd és a Szent Márk tér. Középkori hangulatú boltíves árkádos reneszánsz palotákat és a híres Szent Márk templomot találjuk itt. Velence egykori első emberének, a Dózsénak a palotájából vezet át egy kis hidacska a börtönépületbe, ez a Sóhajok hídja. Nem messze ettől találjuk a nagy nőcsábász Casanova szobrát. Velence tökéletesen alkalmas arra, hogy a szűk sikátorokban andalogva sétáljunk kedvesünkkel, a békét és a nyugalmat csak néha zavarja meg néhány méreg drága üzlet. Ebbe aztán muszáj betérni, mert nem láttam még olyan magyar hölgyet, akinek ne hozta volna meg az étvágyát valamelyik velencei ruhaüzlet. Rengeteg a templom, az egyik gyönyörűbb, mint a másik. A házak közül már csak kevésben laknak, az emberek többsége kiköltözött az újvárosi részbe. A tenger öblében álló csodás épületek évről évre süllyednek egy picit, de az olasz kormány nagyon sokat áldoz azért, hogy a lagunák városa azért ne tűnjön el teljesen a habokban. Van miből renoválni, hiszen Velencét annyi turista keresi fel, hogy például karnevál idején sétálni is alig lehetett a kis utcáskákban, de ilyenkor nyáron is nagy a tömeg. Különösen a japánok kedvelik a várost. Gyakori látvány, hogy a messzeföldre érkezett turisták békésen követik sárga ernyős idegenvezetőjüket a sikátorokban. Még egy szép olasz városra maradt időnk, Genovára. Persze a legexotikusabb dolog számomra, amikor először voltam Genovában, az egy óriási acélkerítés volt, ugyanis a G8 csúcs találkozó idején a város belső részét elkerítették, és páncélautók meg vízágyuk sokasága védte a világvezető hatalmainak első embereit. De hát normál állapotban persze Genova egy kicsit más. Rengeteg múzeum van, gyönyörű botanikus kertben gyönyörködhetnek, és barangolhatnak a csodaszép belvárosban a fantasztikus paloták között, a hercegi palot különösen szép. Furcsa látványosság a hegyoldal temetője, a művészén kidolgozott hatalmas síremlékeivel, de Genova már az érkezéskor meglepi a látogatót. Amikor a sok-sok utat követően végre kijutunk a tengerparti városba, akkor elkáfráztatnak mindenkit a furcsa színű, sárga, okker, rózsaszín házacskák. Akkor érezhetjük, hogy valami mesevilágba érkeztünk, ha éppen nincsen csúcs találkozó. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották az Inforádióban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kis Robert Rihárd. Egy rövid hírt még engedjenek meg a hölgyek. A svéd férfiak a legháziasabbak a világon. Ők a legjobb férjek, ez derült ki egy összeurópai szociológiai felmérésből, és akik pedig nem szeretnek dolgozni otthon a házi munkát, illetően azok pedig a görögök, a spanyolok, meg az olaszok. Kellemes hétvégét, viszont hallásra!
Világszám. Úti könyvek helyett.